Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténységünket, a nemzetünkhöz való hozzáállásunkat, a családokat támogató politikánkat érdemes folytatni. Ezt ígérem, folytatni fogjuk. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyöngyösön a Szent Erzsébet katolikus óvoda új épületének átadó ünnepségén. Soltész Miklós azt mondta, a Gyöngyösön tapasztaltak rámutatnak, érdemes élni, az egyházakkal együttműködni, az egyházakat segíteni. Emlékeztetett, egy évtizede adták át itt az autisták segítőintézetét. Köszönet illeti Ternyák Csaba érsekatyát és munkatársait azért, amit a gyerekek, rászorulók, betegek szolgálatáért tesznek, jelentette ki. Az államtitkár jelezte, az Egri főegyházmegye az, ami országon belül a legtöbb nevelési, oktatási intézményt tartja egyben. Kiemelte azokat az óvodákat, amelyeket építettek, átépítettek vagy bővítettek. A katolikus óvodaprogramon belül is a legkiemelkedőbb, hogy az Egri főegyházmegye épített fel 20 és újított fel 6 óvodát a 200-ból, amelyek közül 100 új építésű, hívta fel a figyelmet. Az óvoda új épülete 4 csoportszobás és összesen 100 férőhelyes Gyöngyösön. A fejlesztést az Egri főegyházmegye valósította meg a 2018-as kezdésű országos óvodafejlesztési program keretében. Nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely azért sikeres, mert az Egyesült Államokat is egy patrióta elnök vezeti, és ezt tükrözi az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával közös sajtótájékoztatóján az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia kapcsán feltett újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy minden országnak szuverén joga legyen dokumentumot elfogadni, amely mindig a saját látásmódot tükrözi. 2 év alatt 800 millió köbméternyi földgáz vásárlásáról született keretmegállapodás Azerbajdzsánnal, ami egy újabb igen fontos lépés Magyarország energiaellátásának diverzifikációja tekintetében. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával közös sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az MVM és az azeri cég egy újabb nagy földgázvásárlási szerződést hozott létre, amelynek értelmében a következő 2 évben napi 1,1 millió köbméternyi földgáz vásárlására nyílik lehetőség Magyarország számára Azerbajdzsánból. A héten kézbesítik az utolsó pillanatban feladott nemzeti konzultációs kérdőíveket. A hétvégén vagy legkésőbb jövő hét elején jelentkeznek a végleges részvételi adatokkal és a kérdésekre adott válaszok feldolgozásával, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság órája című online műsorban. Hidvégi Balázs beszélt arról is, hogy a Tiszapárt által emlegetett 100 napos programmal régi baloldali intézmények térnek vissza a korábban a baloldal által alkalmazott szakértők mellett. Létezik egy 600 oldalas tanulmány, amely nyugdíjadóról, magasabb társasági adóról, a GYED elvételéről szól, a személyi jövedelemadó emelésével pedig éves szinten átlagosan 500 000 forint mínuszt okozna a családoknak. Végül az időjárásról. Romlanak a látási viszonyok, A kezdetben kevésbé felhős tájakon ismét megnövekszik a felhőzet, így hajnalra csaknem országszerte borult, párás, helyenként ködös idő várható. A Dunántúlon néhol zúzmarás ködés képződhet, a nyugati határszélen maradhatnak kevésbé felhős tájak is. Szitálás, néhol ónos szitálás is előfordulhat, a légmozgás gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 3 és 8 fok között változik, de a nyugati határszélen néhol 10 fok is lehet. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk mottóját Szent Pál apostol Tituszhoz írt leveléből választottuk. Így hangzik: várjuk reményünk boldog beteljesülését, a nagyistennek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Ez a kijelentés a vezérfonala mai műsorunknak. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Az Ószövetségben hosszú időn keresztül várták egy ígéret teljesülését. Egy ígéretet a megváltóról, egy ígéretet az eljövendő szabadításról. De 400 éven keresztül semmilyen kinyilatkoztatást nem kaptak a mennyből ezzel kapcsolatban. Élték az életüket, generációk követték egymást, és feltételezem voltak, akik arra gondoltak, hogy Isten elfelejtette az ígéretét. Aztán egy látszólag teljesen átlagos napon, teljesen átlagos embereken keresztül az ígéret megérkezett. Isten elkezdte úgy mozgatni az embereket és a körülményeket, hogy minden pontosan úgy történjen és váljon valóra, ahogyan azt ő megígérte. Bizánci rítusú egyházunkban a karácsonyi bőti idő lelkületének lényege az ígéret, mondja Dobos András atya, karácsonyi készületünk hangsúlyaival, liturgikus ünneplésével kapcsolatban. A téma bővebb kifejtésének szenteljük műsorunk első perceit. Dobos András görögkatolikus áldozópapot, a görögkatolikus papnevelő intézet rektorát hallgatjuk.
A karácsony egyike azon kevés ünnepnek, amelyet a keleti egyházak nyugatról vettek át. Míg a nyugati kereszténységben a rövidülő nappalok, az egyre fogyó fény motívuma, a messiásra való sóvárgó várakozás határozza meg az ünnepi készületet, a hangsúly a bizánci rítusban jóformán egyetlen fogalomba tömöríthető. A karácsonyi bőti idő lelkületének lényege az ígéret. Az első keresztények minden ószövetségi és történelmi eseményben Isten bölcs gondoskodását látták. A karácsonyi készületi időt számos próféta emléknapja tarkítja. Szinte túlzónak hat, ahogy liturgikus szövegeink állandóan proféciákra, előképekre hivatkoznak. Minden eseményben ott találják Jézus születésének megjövendőlését, s már-már bizarr, képes nyelven szólítják meg az Isten szülőt, őt szemlélve Mózes égő csipkebokrában, a frigyládában, a mannával teli vederben, és abban az égő kemencében, amelybe Nebukadnezár babiloni király a 3 héber ifjút vettette. Miért ez a szinte rögeszmés ragaszkodás ezekhez a régmúlt, történelmileg megkérdőjelezhető, legendás eseményekhez? Azért, mert keresztény őseink csodálattal tekintettek arra, hogy Isten hűséges az ő ígéretéhez, hogy Istennek egy szava sem esik a földre. Amit Ábrahám ősatyának, Dávidnak és az összes többi ószövetségi igaznak megígért, azt valóra váltja. És minden, ami az ő életükben történt, mindaz, ami népük életében végbe ment, Az nem volt véletlen. A karácsony előtti két vasárnap könyveinkben az ősatyák és a szentatyák vasárnapja elnevezést kapja. A címmel ellentétben a liturgia nem annyira Krisztus test szerinti őseire irányítja figyelmünket, mint amennyire általánosságban az Ószövetség nagy alakjaira, akiknek a legkülönbözőbb megpróbáltatásokat és szenvedéseket kellett elviselniük. Ők azonban a kilátástalanság ellenére reméltek és bíztak Istenben. Figyelemreméltó, hogy Konstantinápolyban és Oroszföldön nem pásztorjátékot adtak elő, hanem a három ifjú történetét elbeszélő misztériumjátékot illesztették a reggeli istentiszteletbe. A babiloni kemencébe vetett három ifjú képében ott látjuk azt a legkilátástalanabb helyzetet, amelybe a fogságba vetett zsidó nép jutott. Emberi számítás szerint mindennek vége lett. Úgy érezték, hogy a megsemmisülésből már senki nem emelheti ki őket. Isten csodás segítségével mégis megmenekült a három ifjú. Krisztus születésének fényénél minden múltbéli megpróbáltatás értelmet nyer. És ez az egyik legvigasztalóbb, leghangsúlyosabb üzenete a karácsony liturgiájának. Isten hűséges az ígéreteihez. Váltságot küldött az Úr az ő népének, örökre rendelte szövetségét, hangzik a 110. Zsoltárban, amelynek versei többször is visszatérnek a karácsonyi liturgiában. A Zsoltár azt a tapasztalatot fogalmazza meg, hogy bármi hűtlen is legyen az ember, Isten mindig hűséges az emberrel kötött örök szövetségéhez, mert önmagát nem tagadhatja meg. És ennek az isteni hűségnek a fényénél mindennek, amit Isten megenged egy nép, egy közösség, egy család életében, mindennek, amit megenged az én életemben, értelme van. S még ha a legrosszabbat is megengedi, akkor azt is csak azért teszi, mert abból valamikor majd valami nagyszerűt fog kibontakoztatni. Lehet, hogy én azt soha ebben az életben nem értem meg, miért történt velem ez vagy az a próbatétel. Lehet, hogy nem látom meg szenvedéseim gyümölcsét. De ha Isten megengedte, akkor vakon kell bíznom abban, hogy okkal tette, hogy valami jóra, jobbra fogja felhasználni. Sem Ábrahám, sem Dávid, sem a többi ószövetségi szent nem látták meg Isten ígéretének beteljesülését. De bíztak benne, és tudták azt, hogy az életük nem elszigetelt valóság, hanem az emberiség láncolatába illeszkedik. Ebbe a láncolatba született bele a Messiás, aki nem csak engem, hanem az egész emberiséget váltja meg. Én sem nézhetem másokétól elszigetelten az életemet. Sorsainkra, mint egy-egy mozaik kockára nézhetünk, amelyek összerakva adják ki a teljes képet. A karácsony megelőző néhány napos előünnepnek már egész különleges hangulatot kölcsönöznek egyházi énekeink. Himnuszaink szerzői ezt a karácsony előtti három napot a húsvéti szent három nappal állítják párhuzamba. A megszületni készülő Jézusra nem mint törékeny kisgyermekre tekintenek, hanem mint arra az üdvözítőre, aki életének első percétől teljes közösséget vállal velünk az emberi sorsban, beleértve a szenvedést és a halált is. Jézusnak ezt a végletekig menő együttérzését fejezi ki a karácsonyi ikon sötét barlangja, amelyben már mint egy sírban pihen a pólyába, mint síri gyolcsba takart kis Jézus. A bizánci liturgia karácsonyi események sorából kiemeli, és magának az ünnep napjának a középpontjába a bölcsek látogatását állítja. Kedvesebb ez a jelenet minden másnál, hiszen a pogányokból lett keresztény őseink a napkeleti bölcsek hódolatában már a nemzetek egyházának imádását látták. A keletről érkező bálványimádó mágusok előjelét adták annak, hogy Jézus nem csak a zsidó néphez érkezett, hanem a föld minden emberének megváltást hozott. Ünnepünk főéneke tropárja már ennek a büszke öntudatnak a hangján szólal meg. A te születésed Krisztus Istenünk földerítette a világnak az Isten ismeret világosságát, mert a csillagimádó bölcseket a csillag megtanítá, hogy téged, mint az igazság napját leborulva imádjanak, és mint magasságbeli napkeletet tiszteljenek. Uram, dicsőség néked! Liturgikus himnuszunk nem köntörfalaz. Ezek a napkeleti bölcsek csak úgy, mint a mi őseink bálványimádásban tévelyektek. Nem volt részük abban a kiváltságban, hogy az egy igaz Istent ismerjék és imádják. De abban, ami a feladatuk volt, vagyis a csillagvizsgálás, abban szorgalmasak és kiválók voltak. Mindent megtettek, amit saját tudásuk szerint megtehettek. Elmentek addig, ameddig korlátolt ismereteik szerint eljuthattak. És ez elég volt, mert ott, a saját határaiktól már az Isten kegyelme vezette őket. Ez ad nekünk ma is reményt, hogy a jó szándékú emberek, ha látszólag távol is állnak az egyháztól, egyre közelebb kerülnek Istenhez, ha szívük belső meggyőződéséből a jóra törekszenek. Ha hivatásukban, szolgálatukban, ott, ahol éppen vannak, megteszik azt, ami tőlük telik. Aztán majd egy adott pillanatban, lehet csak életük alkonyán, a csillag elvezeti őket Krisztushoz. Isten mindenkinek küld ilyen csillagot, csak az a fontos, hogy figyeljünk belső indítatásainkra, legmélyebb vágyainkra. Ezeken keresztül bennünket is úgy vonz magához, mint a betlehemi csillag a napkeleti bölcseket. A kegyelem a természetre épít, tanítja a régi iskolás teológia. Isten nem a rendkívüliben kell keresnünk. Ha legmélyebb vágyainkra, lelkiismeretünk szavára hallgatunk, és kötelességeinkben hűségesek vagyunk, akkor lassan-lassan eloszlik a mi életünkből is minden homály, és fölragyog Isten ismeretének világossága.
Görögkatolikus kispapjaink előjáróikkal együtt 40 elmélkedést állítottak össze a karácsonyi böjt 40 napjára. Ehhez az ünnepre való közel 6 hetes készülethez a megboldogult Ferenc pápa által összehívott utolsó püspöki szinódusának záró dokumentumát választották. Ennek a szövegnek 6 kiemelt témája a vezérfonaluk, nevezetesen a Szentlélek megtérésre hív, egy hajóban, vest ki a hálót, bőséges fogás, úgy küldelek titeket, lakoma minden népnek. Ezek alapján írták meg a fiatalok és előjáróik a gondolatébresztő elmélkedéseiket. Az elmélkedések napról napra megjelennek a Görögkatolikus Médiaközpont YouTube csatornáján is. Lehetőség, hogy gondolataikhoz társulva velük együtt haladjunk a szinodális úton karácsony felé. Előző műsorunkhoz hasonlóan ma is meghallgatunk egy pap növendéket és egyik előjárójukat. A következő percekben a harmadik évfolyamos Pacsai Ciril és Dudás György görögkatolikus áldozópap az előkészítő évfolyam előjárója ajándékoz meg minket lelki útravalóval.
A karácsony megelőző böjti időszakban tele van várakozással a szívünk. Vágyakozunk arra, hogy a kis Jézus beleszülessen a világba, a szívünkbe, hogy az ő istenné gyengéd melegsége, szeretete átjárja egész bensünket, ezáltal új impulzust adva életünknek. Igen, milyen áldott állapot ezt megtapasztalni, amikor egy újszülött csecsemő sugározza egyszerű jelenlétével az ártatlanságot, a gyengédséget, a szeretetet, a békességet, amelyre oly nagy szükségünk van, különösen ilyen nehéz időkben. Jézus korában sem volt egyszerű az élet. Példának okáért vegyük az éhséget, amelyet a János evangélium 21. fejezet első versében felfedezhetünk. Simon Péter a többi tanítvánnyal elment halászni a Tibériás tengerhez. Az evangélium megemlíti, hogy azon az éjszakán semmit sem fogtak. Nem gondolom, hogy csak úgy kimentek hobbiból egész éjszakára, mert jó szórakozásnak tűnt. Kimentek, mert éhesek voltak. Virradatkor a parton megjelenik nekik a föltámadt Jézus Krisztus, akiről a tanítványok nem tudták, hogy ő az, és megkérdezi tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Erre azt felelték, hogy nincsen, és az ő parancsára kivetették ismét a hálót úgy, hogy azt alig bírták kihúzni a tömérdek haltól. Ebben a csodában ismerték fel, hogy az Úr az. Feltettem magamnak a kérdést, hogy vajon én, egy olyan ember kérésére, akit nem látok túl jól, fáradtan, ráadásul egy olyan estét követően, amely nem bizonyult sikeresnek, kivetettem volna-e azt a hálót? Azt kell mondanom így elsőre, hogy nem. Aztán, ha egy kicsit jobban végig gondolom, azt mondanám, hogy igen, mert reménykedni kell minden megpróbáltatás közepette. Reménykedni Isten szeretetében és irgalmában, aki mindig gondoskodik rólunk. Csak nem szoktuk felismerni, hogy kiken és min keresztül teszi. Igen, a reményről beszélni a karácsonyi böjti időszakban nagyon is aktuális. Ahogyan az apostolok kivetették azon az éjszakán a hálót, úgy nekünk is ki kell vetnünk életünk hálóját ebben a böjti időszakban, amelyet imádsággal, böjttel és jó cselekedetekkel tehetünk meg, hogy majd a megváltó születésekor a saját hálónkat is a tömérdek isteni kegyelem árassza el, s örömmel eltelve mondhassuk szeretteinknek, ellenségeinknek, hogy gyertek, segítsetek kihúzni a hálót.
A mindennapok nagy hajtása közepette, gyakran elfog bennünket a kudarcok okozta csüggedés. Mintha minden próbálkozásunk arra vonatkozóan, hogy jobbak, még inkább Krisztus követői legyünk, feleslegesnek és sikertelennek tűnne. Amikor a beletörődés vesz erőt rajtunk, amelyben reménytelenek látszik a munka, a közösség, az élet. Ilyenkor legegyszerűbb lenne bedobni a törőközőt, és otthagyni mindent. Így dolgozik ellenünk az ellenség is a karácsony előtti időben. Megpróbálja feleslegessé tenni küzdelmeinket, egy gyümölcsöző, böjti időt eltölthessünk. Fáradozásainkat, hogy Krisztus Urunk születését legméltóbb módon ünnepelhessük meg, igyekszik úgy feltüntetni, mintha gyümölcs nélküliek, céltalanok lennének. De Jézus mire hív? Desd ki a hálódat! Nincs semmi baj a hajóddal, hiszen pontosan ott van, ahol lennie kell. Jézus szavai nem a beletörődésre, hanem a cselekvésre hívnak. A csoda bekövetkezéséhez szükség van az emberi engedelmességre, tevékenységre. Tedd, amit ő mond. Még akkor is, ha reménytelenek tűnik a helyzet. Indulj el! Tégy meg egy lépést! Ez jelenti az igazi Krisztus követést. Az igaz szívből jövő engedelmesség nem marad ajándék nélkül, hiszen nem csupán azt kapod meg, ami számodra szükséges vagy nélkülözhetetlen, hanem bőséges áldásban lesz részed, a kelleténél többet is kapsz. Ajándékunk másik fele, annak a felismerése, hogy ki az valójában, aki ott áll a parton, akinek én a születésére készülök. Légy bátor! Merd vállalni a kockázatot. Tedd meg a hiányzó evező csapásokat, hiszen életed legnagyobb fogása vár rád.
A karácsony előtti bűnbánati időszak a benső összeszedettség ideje, a felkészülésé, amikor az események lelki jelentősége felől elmélkedünk. Erre hívja majd fel figyelmünket a karácsony előtti az Ószövetségi Szentatyák emlékére szentelt vasárnap fő éneke is. Hallgassuk meg erről Kocsis Fülöp érsekmetropolita atya gondolatait.
Itt ezek az utolsó napok már egészen összesűrűsödnek a várakozásban. Még inkább összpontosítanunk kell az igazi várakozásra, az igazi előkészületre. Mennyire szépen segít bennünket ebben az előkészületben, ebben a várakozásban Bizánci egyházunk. Ezt szeretném mondani néhány sorban, hogy a mostani időszaknak melyik topárját szoktuk énekelni. Készülődj fel, Betlehem, mindnyájunk számára megnyílik az édenkert. Ékesítsd fel magad, Efráta, mert a barlangban az élet fája sarjad ki a szűztől, hiszen az ő méhe szellemi paradicsommá válik, melyben az isteni ültetvény díszlik, melyről, ha eszünk, élni fogunk, s nem halunk meg, mint Ádám. Krisztus születik, hogy előbb elesett képmását fölemelje. A barlangban az élet fája sarjad ki. Nem csupán a barmokra, a jászorra, a pásztorokra fogunk itt figyelni, hanem szellemi paradicsommá válik az a kicsiny hely, az a szűk kis barlang, amelybe érkezik az Isten fia. Sőt, még inkább összeszűkülve a szűznek méhe, egy földi leánynak a teste, amelybe beleköltözik a véghetetlen nagy király. Ez a összesűrűsödés, ez az egészen apróvá, önmagát kicsinnyé tevő Isten megnyitja számunkra az új életnek, az új Édennek a kapuját. Erre készülünk. Ez nem olyan készület, hogy szaladgálok boltról boltra, vagy otthon tisztogatok, és próbálom az ünnepet szépé tenni. Itt a lelkünknek az előkészületéről van szó, a lelkünk, amely oly piciny, olyan szűkkeblű, olyan sokszor annyira nem fér bele, nem hogy a magasságos Isten, de még a szomszéd ember, vagy a rokonomnak az elfogadása sem. Hogy a mi szűkkeblűségünk végre nyíljon meg, mint a szűz méhe, amely hordozza és a világra hozza az Istent. Mint a barlang, amely befogadja az Istent, és aztán befogadja mindazokat, akik jönnek oda, pásztorok vagy keleti bölcsek, angyalok sokasága. Tehát éggé válik az az összeszűkült picin kis barlang. Erre a megnyílásra kell nekünk készülni. A lelkünket így megnyitni, hogy belépve az Isten jászollá, barlanggá, Betlehemmé alakítsát az egész testünket, az egész életünket. Ehhez kell ez az előkészület, ehhez kell odafigyelni az egyházunknak a tanítására, készülődj föl, Betlehem. Hát milyen érdekes, miért mondjuk azt, hogy készülődj föl, Betlehem? Azért, mert mi vagyunk a Betlehem. Nekünk mondja, mi magunknak énekeljük ezt. Készülődj föl, mert mindnyájunk számára megnyílik az édenkert. Azért készülődj föl, hogy ha mindnyájunk számára megnyílik, akkor te ki ne maradj belőle. Hogy számodra is megnyíljon az édenkert, de ez nem másképpen, nem messze földön, nem is csak a templomban, a lelkedben, a szívedben fog megnyílni az édenkert. Erre készülj, erre nyitogasd az értelmedet, a szívedet, imádságaidban egyre inkább arra figyelj, hogy hogyan tudom magamat befogadóvá alakítani, hogyan tudom magamban ezt a készséget megnyitni, hogy amikor megszületik, már csak 4 napot kell aludni, amikor megszületik az Isten gyermek, akkor bennem szülessen meg, a szívem olyan legyen, mint az Isten szülő méhe, az életem olyan legyen, mint a barlang, amely lehet, hogy sötétnek látszik, de az élet urát adja az egész világnak. Így készüljünk föl erre a szent ünnepre, amely itt áll a kapuban.
Isten önmagát akarja nekünk ajándékozni. Éppen ezért nekünk magunknak is ajándékká kell válni mások számára? Hogyan?
Gyakran ezt mondom, hogy a mi törekvésünk önmagában kevés. Az elszánt jóra törekvésünk az kifúj, elfárad hamarosan, hogyha az nem az Istenből meríti az energiáját. Most itt karácsonykor befogadva az Istent, az Istent kell továbbadnunk. Igazából nem magunkat kell adni. Majdnem azt mondom kicsit csúnyán, hogy nem ér rám kíváncsiak az emberek. Vagy inkább így mondom, mert van néhány ember, aki szeret, és aki örül annak, hogyha én magamat is adom. De tovább mondom, hogy én nagyon keveset tudok adni, vagy az nagyon kevés, hogyha csak így önmagamat adom. Önmagunk ajándékozása az Istennek az ajándékozása legyen. Tehát az Isten lakjon én bennem minél inkább. Hogyha az a kérdés, hogy hogyan tudjuk magunkat ajándékká tenni, hát vigyázzunk, hogy milyen ajándék. Tehát lehet, hogy én adni akarom magamat nyakra fűnek, fának, de nem kellek senkinek. És ne is csodálkozzam rajta, mert hogyha csak önmagamat akarom adni, az nem biztos, hogy vonzó mások számára. De ha bennem lévő Istent akarom adni, akkor az hihetetlen kincs sokak számára. Tehát, hogyha én ajándékká akarok válni, de valóban értékes ajándékká, akkor az Isten fogadjam a szívembe. Akkor arra törekedjem, hogy az Istenre rátaláljak, minél mélyebben egyesüljek vele, minél teljesebben töltse ki az életemet, a gondolkodásomat. Ha csak ideig, óráig, olykor pár percre tartom a kapcsolatot az Istennel, akkor nem is várhatom, hogy megszülessen bennem, hogy betöltse a lelkemet, az életemet, hiszen a napomat se tölti be, a gondolataimat sem. Az én meglátásom ez, akkor tudok igazán ajándékká válni, hogyha az Isten betölti a gondolkodásomat, szívemet, és abból már magától adódik, hogy oly hatalmas, végtelen gazdagságot rejt a szívem, hogy azt osztogatni kell másoknak, és akkor magától értetődő, hogy bármilyen találkozásom, emberekkel való beszélgetésem ajándék lesz, mégpedig az Isten tudom ajándékozni a tetteimen, az életemen, a magatartásomon keresztül.
Mindehhez roppant nagy alázatra van szükség. Kik győzhetnek meg arról, hogy nekem is sikerülhet? Kikre tekinthetünk fel példaként?
Hát nem régen ünnepeltük ugye Szent Miklós püspököt, akinek úgy énekeltük a tropáriában, hogy az alázatosságért elnyerted a magasságot, a szegénységedért, a gazdagságot. Ő ugyanakkor szintén ebben a csopárban azt énekeljük, hogy az önmegtagadásnak a tanítója és a béketűrésnek a példája, példányképe. Az alázat nem szerezhető meg összeszorított ököllel, izomerővel, így nem lehet alázatossá válni. Márpedig fontos, hogy törekedjünk rá. Szent Miklóstól éppen azt tanulhatjuk meg, hogy a béketűrés és az önmegtagadás vezet az alázatra és a szegénységre, amely hozza a felmagasztulást és az igazi gazdagságot. Tehát, hogyha én tűröm azt, ami engem ér, de nem birka türelemmel, hanem az Istenre vetett bízó tekintettel fogadom mindazt, ami ér engem, és mindazt, abban fölismerem, hogy ez az Istentől kapom. Ez az igazi olyan béketűrés, hogy inkább úgy mondhatnánk, hogy békét teremtő tűrés, békét teremtő türelem. Ez az egyik. A másik pedig ugye az önmegtagadás, hogy tudjak lemondani kicsiny vagy nagyobb dolgokról. Enélkül nem fogok alázatossá válni, enélkül nem fogok tudni úgy kicsinnyé lenni, hogy az emberek ne azt érezzék, hogy tolakodó vagyok. Gyakorolni kell az önmegtagadást, nagyon-nagyon sok módja van ennek. Éppen a karácsonyi bőjtnek most itt már a végére jutottunk, de ez mindig lehetőségként itt áll előttünk. Aki éli az egyháznak ezt a tanítását, tehát az Isten akaratának az elfogadását béketűréssel, békét teremtő türelemmel, illetve a lemondásokat, az önmegtagadásokat, abban önmagától kialakul az alázat, úgyhogy észre sem veszi, csak egy törekvése közepette mások látják rajta, hogy az Isten fölmagasztalta őt, és az ő szíve, az ő beszédje, az ő gondolkodása alázatossá vált. Ez az, amiről mondja Jézus, hogy aki magát megalázza, azt fölmagasztalják. Aki magát szegényé teszi, azt az Isten gazdagítja. Tehát éppen a szentek példája tanít meg bennünket erre, hogyha tudunk alázatosak lenni, akkor az tud igazán gazdagítani másokat.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a Határok kőbevésve Trianon a térképeken című könyv bemutatását, amelyet a Rubikon intézet adott ki, és a trianoni határok kialakulásának hátterét világítja meg. A könyv szerzőjével Tímár Gáborral, az ELTE TTK egyetemi tanárával és Sebők Lászlóval, a könyv térképfelelősével Szarka László, a Rubikon intézet tudományos főmunkatársa beszélget.
Milyen történettel tudnátok illusztrálni ennek a súlyát, ennek az új magyar-román határ megállapításának a súlyát?
Ma is ez a magyar-román határ, tehát itt ezen mi sem változott. Én azt szeretném mondani, hogy ugye itt a lehetőség, hogy fölvillancsom, hogy hogy ment ez a gyakorlatban, ez a Párizsi Határbizottság előtt. Tehát, hogy ott dőltek el a nagy dolgok, ott húzták meg ezt a határt. És hogyha veszem, a könyvnek például a hátsó belső borítóján ott van nagyban az a térkép, amiben benne a könyvben is benne van, hogy melyek voltak azok a határváltozatok, amelyek egyáltalán Magyarország számára a legkedvezőbbek lettek volna, és egyáltalán fölmerült a bizottságban. Ebben az irányban hát valamivel kiebb volt, mert Nagyszalonta ugyan nem, de Nagyváradot legalább egy nap megfontolta a Román és Jugoszláv Ügyek Bizottsága, hogy Magyarországon hűtatja, aztán utána ezt elvetették. Utána maradt az, hogy esetleg Szatmár Németi és Nagy Károly marad, aztán lassan ezt is elvetették, és nagyon nagy szerencse, hogy azt is elvetették, mert az is fölvetődött, hogy elcsatolják a Szatmári síkot is, hiszen azzal a békekonferencia nagyjából tisztában volt, hogy Kárpátalja Csehszlovákiához kerülése, ugyanúgy, ahogy egyébként, bár az nem egy párizsi béke szerződés következménye, ahogy Kelet-Galícia Lengyelországhoz kerülése, ezt a békekonferencia egyfajta mandátumterületként gondolta. Tehát, hogy addig is, amíg az ott levők hát az államalapítás képes állapotba bejutnak, addig Csehszlovákia igazgassa ezt. Ez később így is lett, bár nem pont így, tehát nem pont emiatt, mert a Szovjetunió nyelte le, de hát ez történt. De azzal tisztában volt a békekonferencia, hogy ez nem fog a végtelenség így maradni, ezért fölmerült, hogy Csehszlovákia, tehát a mai Szlovákia és Románia vasúti összekötetése is maradjon meg, ehhez pedig hát kínálkozott egy vasútvonal, amelyik hát Csap, Záhony, Vásárosnemény, Mátészalka, Nagykároly. Ezzel halál komolyan foglalkoztak, és aztán utána elvetették. Köszönjük, egy nevet hadd említsünk, Charles Seymour. Ő volt az amerikai delegátus, akinek a Börzsönyt, a Cserhátot, meg ezt is köszönhetjük. Ja igen, és a kis maradék Torontát is ott Szeged előterében, a Tiszamaros szögében. Tehát ezek a viták ott zajlottak le. Igen, kétségkívül szerepet játszott a Szatmárnémeti Nagyvárad-Arad vasútvonal, de szeretném mondani, hogy ez nem volt egybefüggő akkor. Tehát Arad és Nagyvárad között nem volt meg egy kis szakasz, ezért aztán az ténylegesen felvetődött, hogy esetleg Békés Csabát is elcsatolják. Pontosan amiatt, hogy... De végül ebbe sem ment bele a bizottság, és a románok végül aztán 1924-ig megépítették ezt a vasútvonalat. Tehát fölvillanthatjuk, hogy mi történt, és akkor fölvillanthatjuk azt a sztorit, amit én a könyvnek az ajánlójában voltam. Laci, elmondod ezt a nagy lak sztorit? Hogy miért van két nagy lak?
Szlovakista is vagyok, és amikor Erdélybe viszem a komáromi diákjaimat, akkor általában, ugye addig, amíg nem volt autópálya, nagy lakon megálltunk, és nagy lakon a benzinkútnál a legelegánsabb, a legszebb középszlovák nyelvjárásra hajazó szlovák nyelvű benzinkutas hölgyek szolgáltak ki bennünket. Tehát a nagylaki szlovákság...
Jó, tehát nagylak egy szlovák falu volt, ma is relatív szlovák többségű, amely a települést ugye Romániának ítélte a bizottság, de úgy, hogy itt egy vasúti határt megkapott Magyarország, tehát hogy a Makó-Újszeged vasútvonal ezzel a kanyarral az maradjon Magyarországon. Így aztán Nagylaknak egy ilyen vékony szelete az Magyarországon maradt. És akkor ez pont elég volt ahhoz, hogy itt egy falu 1921 után megépüljön, és hát gyakorlatilag az odáti menekültekből. Most Lasszira azt kell tudni, hogy azért dobom neki ezt a labdát, mert ő meg annak a szakértője többek között, hogy a szétvágott települések. Tehát, hogy tényleg olyan túl sok ilyen nem volt, de ezért figyeltek, de néhányat nem lehetett elkerülni.
Hát igen, mondjuk Komárom a legismertebb, ahol a városnak, a területének és a lakosságának körülbelül a 70%-a, 70-75%-a kerül Szlovákiához.
Maga a város, ugye? Mert ez az oldal, ez gyakorlatilag az új Komárom, a Tőnyi rész.
Hát igen, gyakorlatilag a komáromi rém, néhány ipartelep, gyakorlatilag egy ilyen 2000 lakosú körülbelüli területrész maradt Magyarországon, amit egyébként nagyon gyorsan Magyarország törvényhatóságú jogú várossá nyilvánított, hozzácsatolva egy-két telepet, új szönytelepet, meg egy-két környékbeli településnek egyes részeit, mert ezzel akarták kifejezni, hogy hát Komárom magyar és magyar marad. De hát a másik rettentesen jó sztori a szabadkai sztori, amit a Miskolci Ambrus egy csodálatos tanulmányban vagy cikkben írt meg. Szabadkát ugye egészébe követelték a szerbek, úgy is nézett ki, hogy megkaphatják, de azért kirendeltek oda egy ilyen határvizsgáló bizottságot. Az kiment, és az a két települést vizsgáltak ott, Szabadka része volt akkor még mind a kettő, Tompa-Pusza külterületi lakótelep és Alsó-Csikériának a külterületi lakott település résznek az északi része, a Kelebia. Na most ezt villámgyorsan a magyar törvényhozás önálló községnek nyilvánította, és megcsinálták azt a trükköt, hogy az Alföldön az összes németül franciául tudó jegyző közigazgatási hivatalnokot odavitték erre a két településre, akik nagyon bőszes, látványos munkát végeztek az iskolákban, mert az iskolát kitelepítették, hogy ugye jó, szép épületben legyen ez a munka, és el voltak ájulva a delegátusok, hogy hát ezt a két remekül működő önkormányzatot, mai szóval, települést, meg településvezetés, ezt, hát ezek maradjon Magyarországnál. Állítólag, ugye ez szerint a cikk szerint ennek nagyon nagy szerepe volt. De egyébként a legfurcsább dolog az egy Otlaka nevű településnél történt, amely két részből állt. Puszta Otlaka néven, ma Romániánál van maga Otlaka település, kb. 10 km a magyar határtól, és annak egy külterületi település része 20 km-re, már befele Magyarország közepe fele, itt maradt Magyarországon. Ez egy Meggyes Puszta nevű, akkor körülbelül 200 lakosú településrész volt, amit villám gyorsan önálló községré nyilvánított a magyar törvényhozás, és gyakorlatilag Puszta Otlaka néven ma is létező település, ma sincs 300 lakosnál több ott. A határváltozások meg módosítások kapcsán egy dolgot, ami a könyvben nem nagyon szerepel, hadd említsek meg egy mellékszál. Gyakorlatilag Trianon meg itt a határ megállapítás után is rendszeresen voltak kisebb-nagyobb határváltozások. A legközismertebb az a Dráva mente, a Dráva vidék, ahol a Drávának ugye a sodorvonala volt a határvonal elvileg, de menet közben kiderültek olyan dolgok, hogy voltak néhány tucat lakosuki szigetek a Dráván, amelyek ugyan Horvátországhoz kerültek, de onnan a sebes sodrású rész miatt megközelíthetetlen volt, Magyarország felől meg egy fahídon elérhető volt. Na ezt aztán ilyen más település részekkel való cserével a 20-as években megoldották. De ilyen jellegűek mások is voltak, az utolsó, azt hadd mondjam el, az utolsó, Hát tulajdonképpen nagyságrendileg összesen, méregét tekintve nem, de nagyságrendileg több négyzetkilométernyi területcsere volt az Ipoly mentén a 90-es években. 90-es és 2000-es években, amit a magyar parlament is jóvá hagyott.
A nagyságrendek azért nem stimmelnek, az nem stimmelnek, de egyébként a Varga Norbit, ha megkérdezik, ezt ő vezényelte le, tehát ő... tehát néhány hektárról beszélünk itt, és a legutóbbi az meg egy néhány tíz méter volt a Somoskőfalui határ, a Bethlen Gábor, mint határút megszüntetése kontra Rúdi forrás.
Azért mondom, hogy a mérlegét tekintve kisebb, de hogyha úgy összeadjuk, hogy ki mekkorába gondolkodott, akkor bizony négyzetkilométernyi nagyság volt.
Lépjünk tovább.
Megyünk, persze, ezek csak ilyen érdekesek.
Magyar határ irányába, itt a folyamhatárok, a folyóhatár, ugye a Duna, az Ipoly és a sokat emlegetett Ronyva is előtérbe kerül, de ezzel együtt mind a kettőtökhöz kérdezem, még mielőtt az a vád érne, hogy nem beszélünk a határok igazságtalanságáról, az etnikai határ és a államhatár közötti különbségeknek a problémájáról. Próbáltok meg a csehszlovák-magyar határ kapcsán azokat a kompakt cseheknél, szlovákoknál maradt Csallóközi, Gömöri, Bodrogközi határok példáján bemutatni, hogy ott, amikor a határmegállatok bizottság szembe találja magát a helyi népesség akaratával, a helyi népesség tüntetésével, vannak ilyen konfliktusai a bizottságnak, vagy ezeket igyekeznek lekezelni?
Nem foglalkoztak vele, annyira nem, hogy a utasítások, pótutasítások, ugye az utasítások kizárja a határmódosítás lehetőségek közül a néprajzi, nyelvi és vallási vonatkozásokat. A pótutasítások Magyarország értelmében ezt megengedné, de ott meg egy annyira bonyolult jogi procedúrát ír elő, amit aztán összességében két ponton sikerült keresztülvinni. Az egyiket az osztrák határon a Pinkavölgyben, és a másikat pedig éppen a csehszlovák határon, erről javaslom, egy picit beszélgessünk itt a vége fele, Somoskő-Somoskőfalu térségében. Tehát egyébként ez még olyan szempontból sem szembesültek vele, hogy a csehszlovák-magyar határ, ugye a mai szlovák-magyar határ 1920-25-ben egyáltalán sehol nem érintett olyan, tehát a magyar-szlovák nyelvhatár nem érintette. Tehát volt, ahol egy megyényi távolságban volt, ugye Csallóköznek, még csak azt sem mondhatnám, hogy a Vágduna lett volna a nyelvhatár, mert még attól északra is, ugye Diószeg, Galánta, tehát ezek magyar többségű járásnyi területek voltak. De ugyanúgy Érsekújvár, Léva, aztán utána keletebbre Losonc, vagy Rimaszombat, Rozsnyó. Kassán lehet vitatkozni, de azért a magyar többség az eléggé határozott volt 1920-ban, és hát ugyanez a Kárpátalján. Tehát a magyar-csehszlovák határ az végig belemetsz a magyar település területbe. Ez egyik másik határon sem volt így. Tehát az osztrák-magyar határ végül is, ami kijött, az úgy többé-kevésbé etnikai határ, ráadásul ahhoz képest nekünk egy kicsit jobb, mert a mosoni részen, meg Sopronból azért elég komoly német népesség maradt Magyarországon. A délszláv magyar határnak voltak komoly részei, ami ténylegesen nyelvhatárként funkcionálta. Még a román határnak is voltak ilyenek a déli részén. Tehát gyakorlatilag Békés Csabától délre, Makóig az körülbelül nyelvhatár. Egy kicsit ide, egy kicsit oda, de rendben. Északon persze nem. Csehszlovákiában egyáltalán nem. Tehát ott nagyon brutálisan bele a magyar nyelvterületbe. Nem véletlen, hogy 1938. novemberében az első bécsi döntés, amikor északabbra tolja az államhatárt, akkor az így megnövekedett Magyarországon még mindig tulajdonképpen kompakt magyar település területet találunk, egy-két helyen nem, tehát Nagysuránynál nem, Kassa környékén volt néhány falu, ahol nem, de egyébként mindenhol máshol az tök rendben volt.
Gyakorlatilag a határoknál a természetes határok, ugye mondjuk a Duna és a Dráva, meg a hegygerincek, és az egyéb közlekedési szempontok voltak a dominánsak. Legeslegfontosabb szempont nekem úgy tűnt egyébként, hogy pláne a csehszlovák román és ugye a szerb részmenti határnál a közlekedési vonalak, a stratégiai vonalak, a vasútvonalak, gyakorlatilag ezeken a területeken mind ekkor, mind aztán a későbbiek folyamán az etnikai dolgokra nem. Amúgy is egyébként ezek ilyen szikszakkos, szóval amikor területek voltak etnikai viszonylatban. Ugye a déli román-magyar határ szakaszon ott voltak a szlovák települések, részben szlovák lakosságú települések. A ruszén-kárpátaljai magyar határ rész az minimálisan érintette az etnikai dolgokat, de ott is inkább a Tisza folyásvonala, meg az útvonalak, meg amiről a Gábor azért célzott, hogy bizonyos birtokviszonyok. És erre van egy jó pár példa, de ezek meg már jóval kisebb területrészeket. A vasútvonalak, annak idején a vasút volt mindenek előtt az egyetlen igazán fontos korszerű közlekedési eszköz.
Ez annyira így van, hogy aztán később a határ megállapító bizottságban, ahol tényleg ez a néhány száz métereken, néhány egy-két kilométeren is ment a vita, ott a magyar delegátus, a Táncos Gábor csehszlovák magyar viszonylatban például volt egy hely Ipolyságnál, ahol belicitált egy magyar vasút építési tervet, hogy még Drégely Palánktól lekanyarítanánk Szobig egy vasútvonalat a Börzsének a nyugati oldalán, és akkor hát itt lenne ez a terv, és hogy minthogy itt vasutat szeretnénk építeni, ezért hát legyenek szívesek már nem ennyire délre hozni ezt a határszakaszt, hanem itt ennek az északi oldalán elvinni. Ebből a vasútból soha nem lett semmi, de a határkövek ma is ott vannak, ahol ezt tervezték.
Biztos van itt közöttünk székelyföldi vagy erdélyi származású ember, és ő gondolhatja, hogy itt arra szolgatunk a határok mentén, de hát az erdélyi magyarságnak a nagyobbik része nem határmenti kisebbség. Kocsis Károly 30-35%-ra becsüli a bihari parciumi magyarság arányát az a korabeli erdélyi magyarsághoz képest. Tehát vannak helyzetek, amiket a trianoni határok jobbra-balra tologatásával bizottsági munka ide, bizottsági munka oda nem lehetett volna megoldani. Maradtak volna a kantonok, ugye ez nem csak Jászi Oszkár fixai, de Teleki is a második bécsi döntés idején mérlegeli, hogy Erdély esetében miben lehetne megegyezni a románokkal. Aztán maradt a Göring-has, ugye, hogy bekanyarítsuk azokat a területeket, ahol aztán jött velük együtt 1 millió román is a második bécsi döntése. Végére érünk a beszélgetésünknek. Azt szeretném, hogyha összeegzésképpen egyrészt javasolnátok, hogy ki mindenki számára fontos ma, nem csak a történelmi tanároknak, hanem kinek ajánljátok ezt a könyvet. És a másik kérdés, hogy hogyan lehet ezekkel a Schengen által megszelídített, a tiltó, megállító funkcióitól végre megszabadított a 7 szomszédból, most már 5 szomszéd, ugye Romániával együtt bent vagyunk Schengen földben. Tehát hogyan lehet ezt a trianoni ügyet a következő 100 évben úgy feldolgozni, hogy ne sírjunk végig a következő 100 évben, hanem lássunk benne egy lehetőséget esetleg. Parancsoljatok!
Bocsánat, elnézést, ezt fölállok, mert ez fontos. Ez nagyon fontos. Mindenkinek. Mindenkinek. Tehát én most nem mondom, hogy ez ennek, annak, amannak érdekes, ez mindannyiunknak, ez a nemzetünket érinti. Ebből a könyvből két dolog ki fog derülni, még hogyha ezt nem is írtam le ennyire fehéren, feketén a végén, az utolsó pillanatban úgy döntünk, hogy jó, ez a rész, ez kijön belőle, ez nem lesz így expressis verbis leírva. Az egyik. Nehogy azt gondolja bárki, hogy ezek az egyébként valóban rettenetes határok voltak a legrosszabb változat. Tehát, hogyha ettől még kétszer fél mennyinivel rosszabb, simán kijöhetett volna az is, és a rosszabb az, hogy mára ugyanúgy megszokjuk, ugyanúgy hozzászokunk ahhoz is, azokhoz a határokhoz is, ahogy ehhez hozzászoktunk, és ez is elég borzasztó. Ez a dolog egyik fele. A másik, tessék elolvasni ezeket a bizottsági sztorikat. Nehogy bárki azt gondolja, hogy ha egyszer, bármikor, valaha olyan helyzetbe kerülünk, hogy ezt valaki újra tárgyalja, abból mi csak jól jöhetünk ki. Ha ott lesz egy ilyen bizottság, ahol ott lesz 8 ember, vagy nem tudom hány, de körülbelül ennyi, és ugyanebben a stílusban fog beszélni, már pedig ebben fog, mert mindig ebben beszélnek, akkor ott csak az számít, hogy mit gondolnak ők erről az ügyről, és hogyha ebben mi rosszul jövünk ki, akkor az egészből ilyen rosszul jövünk ki, mint ebből most.
és hogyha még ezt annyira sikerül eltolni, hogy még oda se hívnak minket, hogy esetleg elmondjuk a véleményünket, akkor meg pláne. Jó? Tehát én azt mondom, hogy igen, ez egy üzenet. Tessék ezt megismerni, vagy hát tessék, nem mondom én, itt a lehetőség, meg lehet ismerni, de ami kijön belőle, azt szerintem ez. És akkor utána persze lehet mondani, hogy jó, hát igen, persze ki lehet ebből hozni mindenféle mást, de a lényeg az ez, nehogy valakiben az maradjon benne, hogyha ezt a valamikor bárki elkezdi tologatni, abból mi csak jól jöhetünk ki. Ki jöhetünk jól, csak akkor azon dolgozni kell.
Ehhez csak egy pár mondatot, amert hogy maximálisan egyetértek. Miután vidéki rokonságom van osztrák határ menti őrségnél, ottani, meg más vidéki barátaim tapasztalatai, meg a felmenőik emlékei alapján, valójában a vidéki népesség ezt könnyebben emésztette meg, mint a városi értelmiség, meg a szellemi és politikai elit. A gyakorlatban tudnék, meghúzták ezeket a határokat, de nem volt, nem úgy, mint 945 után Szöges Zsót, meg Aknamező, meg hasonló. Nagyapám Szentgotthárról átment Nagyfaluba kocsmázni. Ennyi, kerékpárral. És ugyanilyen sztorikról rengetegen mesélhetnek. Ezzel együtt megvan a nagy tanulsága egész Trianonnak, én egy nagyon rövid mondatba összetudnám foglalni. Gondolkozzunk, és csak nagyon megfontolt gondolkodás után cselekedjünk, mert minden cselekedetünknek lehetnek borzasztó következményei is. Mert Trianon gyakorlatilag így alakult ki.
Nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, a másik oldalon a Hunyadi teremben van a Rubikon intézetnek a standja, ott lehet a könyvet megvásárolni, és Tímár Gábor ott dedikálja a könyveket. Egy záró gondolat, mint kisebbségi magyarnak született ember, rendkívül fontos, hogy a határok népe vagyunk. Ennyi határ, ilyen szűk közegben, ugye ott, ahol Budapesten 26-ban akarták bemutatni Karel Csapek egyik darabját, és a pesti sajtó megszólalt, hogy a Szobnál véget érő Magyarországon cseh darabot nem játszunk. Innen kellett eljutni odáig, hogy ma a szomszédság politikánkban, ha még nincsenek is stratégiai szomszédjaink, stratégiai fontosságú szomszédjaink, talán vannak, de még nem látszanak, meg kell tanulnunk együtt élni, hogy ne legyenek ezek a határok úgy, ahogy Laci emlegette, a helyiek tudták, hogy hogy kell a határral együtt élni, mind a két oldalon, de sokan nem tudták, és perifériákká váltak, nagyon sok helyen perifériává váltak. Aztán jöttek a baloldali megmondó emberek, szegény Balog Edgárt most kénytelen vagyok itt idézni, amikor a Bős-Nagymarosi vízlépcső elkezdett épülni, azt mondta, ez lesz az a tengely, ami egybeköti majd Csehszlovákiát és Magyarországot, a vízlépcső. Hát látjuk, hogy ez egy nehéz művelet, de kétség kívül ma már a határok menti munkába járás, iskolába járás, a plébánosok, most már ha szülni készül egy párkányi asszony, nem kell őt a sürgőszülés esetében Érsekújvárba elvinni 60-70 kilométerre, hanem átviheti már az esztergomi kórházba is a férje. Tehát elindult valami, és adja Úristen, hogy Gábor könyve is ehhez járuljon hozzá, hogy ezek a sok tekintetben abszurd határok váljanak spirituális, virtuális határokká, amelyek mentén nem perifériák lesznek itt az ország körül 2600 kilométer hosszan, hanem valóban olyan regionális együttműködési keretek, amelyekre mindannyian várunk. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, amelyben a Határok kőbe vésve Trianon a térképeken című könyvet mutattuk be. A kötetet a Rubikon intézet adta ki, a trianoni határok kialakulásának hátterét világítja meg az olvasó számára. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!